Erős Váromi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapon az útmutató két igéjével. Az első ige a Timóteushoz írt második levélből van, az első fejezet 10. verse. Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. A másik ige pedig a 42. Zsoltár második verse, mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem. Két gondolatot szeretnék így az Isten tisztelet előtt a testvérek számára megfogalmazni. Az első ige élethalál kérdésről szól. Az egész életünk tulajdonképpen élethalál kérdés. Az igék, amik előkerülnek az Isten tiszteleten, azok is élethalál kérdésről szólnak. Ha úgy jöttünk az Isten tiszteletre, hogy nem élethalál kérdés számunkra az, ami elhangzik, akkor nem jó helyen vagyunk, akkor igazából haza is lehet menni, ha csak szórakozásra vágytunk. Ha viszont tudjuk azt, hogy ami elhangzik az Isten igéjében, az életről és halálról szól, akkor nagyon jó helyen vagyunk, mert Isten ezekről a dolgokról szeretne velünk beszélgetni. A másik igével kapcsolatban pedig egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, a Zsoltáros a szarvasnak, a szomjas szarvasnak a képét hozza elé. Hogy a szomjas szarvas ugye vágyódik a folyóvízre is, és megy a folyóvízhez is, és iszik a folyóvízből. Milyen érdekes, hogy nem a csirkéket hozza itt a Zsoltáros. Eszembe jutottak a csirkék, hogy azok be vannak zárva az ólba, és ki vannak szolgáltatva annak, hogy a gazda ad-e nekik vizet, vagy nem. Hiába szomjasak, ha üres az itató, akkor akár szomjan is pusztulhatnak. Mi nem olyanok vagyunk, mint a szomjas csirkék, akik függnek attól, hogy kik vagy mik, hogyan viszonyulnak hozzánk. Mi olyanok lehetünk, mint a szomjas szarvas, aki ha érzi azt, hogy szomjas, akkor szaladhat a folyóvízhez és ihat. Ha érezzük azt, hogy szomjasak vagyunk az Isten jelenlétére, akkor szaladhatunk az Isten közelébe, és kortyolhatunk az Isten jelenlétének frissítő forrásából. Én azt kívánom mindnyájunknak, akár a gyülekezet tagjai, akár szolgálói, akár itt fönt az Isten tiszteleten, akár majd a gyerekszolgálatban, akármilyen réven is kapcsolódunk most az Isten tisztelethez, hogy ezt éljük meg, hogy szomjasan jöttünk az Istenhez, és megelégíti az Isten a mi szomjúságunkat. Így legyen áldás mai alkalmunkon. Kezdjük el Isten tiszteletünket a 430-as számú énekkel, az evangélikus énekeskönyvből lesznek ma az énekek.
Thank you. bevezető oltári szolgálat során a tízes liturgiát fogjuk énekelni, ami evangélikus énekeskönyvünk 62. 63. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 11-től a 17. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 11. versétől. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 481-es számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levelében, a 3. fejezet 1. 8 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát a Kolossé levélből olvasom, a 3. fejezet 1. versétől. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek az igének a kapcsán, illetve a Kolossé levél kapcsán, hiszen ezt az igét nem lehet csak úgy kiragadva olvasni a levélből, hanem látni kell azt is, hogy mi az a helyzet, amiben ez az egész alapige megfogalmazódott. Szóval ennek az igének a kapcsán nekem eszembe jutott egy ismerősöm. Egy olyan valaki, akitől nagyon sokszor hallottam azt a mondatot, hogy derült égből villámcsapásként ért engem az, ami történt. És több olyan helyzet is volt az életében, amivel kapcsolatban ő ezt a mondatot megfogalmazta, és én ezekből a helyzetekből kettő konkrét helyzetbe bepillantást is nyerhettem, és mind a kettő nagyon fájdalmas, és az egész életét érintő helyzet volt. És ami a megrendítő ezzel a mondatával kapcsolatban, és emiatt nekem azért nagyon sokszor eszembe jut ez a keserű mondat, amit mindig mondogatott, az az volt, hogy egyik helyzet sem volt váratlan helyzet. Hiszen mind a kettő, ami olyan nagyon alapvetően átrendezte az életét, olyan helyzet volt, amiben látszott az, hogy valami nincs rendben. Nagyon sok minden utalt erre, sőt, kapott is erre figyelmeztetéseket, konkrétan jeleket, és ezeket figyelmen kívül hagyta, megtörtént az, ami megtörtént, és utána ő teljesen komolyan ezt gondolta, és ezt érezte, és ezt mondta sokszor mind a két helyzettel kapcsolatban, hogy derült égből villámcsapásként ért az, ami történt. És azt gondolkoztatott el engem, hogy nem egyedi az ilyen eset. Hány emberrel fordul elő ugyanez? Hogy azt érzi, hogy ami vele történt, az teljesen váratlanul történt vele. Pedig a környezete nagyon jól látta, hogy mifelé tart az élete. Vagy ő maga is nagyon sok olyan helyzetbe belekerült, amiből már nem volt más lehetőség, mint hogy így alakuljon a dolog, ahogyan alakult. És mégis azt fogalmazza meg, vagy azt fogalmazza meg magának, ha ki nem is mondja másoknak, hogy derült égből villámcsapás volt az, ami történt. Hogy lehet valaki ennyire vak? Vagy nem vak? Látja, hogy mi történik, csak azt hiszi, hogy ez vele nem történhet meg? Vagy azt hiszi, hogy az a másik, aki érintett abban a történetben, az vele nem meri megtenni azt, ami végül megtörténik? Mi lehet az oka annak, hogy valaki hazugságban éli az életét? Nagy kérdés az, testvérek, és én azt gondolom, hogy amikor most az ige üzenetét szeretnénk megfogalmazni, vagy megérteni azt, hogy mit akar mondani nekünk Isten ezen a mai vasárnapon, akkor ezzel a nagy kérdéssel kell kezdeni az igére való figyelésünket, hogy ha nincsenek rendben a dolgok az életemben, és ez most nem valakiről szól, hanem személy szerint rólam, rólad, az, aki hallgatod ezt az igehirdetést, ha nincsenek rendben a dolgok, akkor tesz-e azért valamit, hogy rendbe jöjjenek? Sőt, egyáltalán észreveszed-e azt, ha nincsenek rendben a dolgok? Ha figyelmeztetnek mások, vagy megszólal a belső hang, vagy Isten igéje rámutat valamire, hogy ez nem jó irány, akkor hallgatsz-e erre a figyelmeztető szóra, vagy játszod a süketet, figyelmen kívül hagyod, és úgy gondolod, hogyha nem tudok róla, akkor az nincs. Hogyan éljük az életünket? Sodródunk, vagy tudatosan? Aki figyelmen kívül hagyja az ilyen jelzéseket, az tulajdonképpen sodródik. És aztán meglepődik, hogy úgy alakult az élete, ahogy. De aki tudatosan, az odafigyel arra, hogy milyen döntéseket hozzon, vagy esetleg hol van az a pont, ahol irányt kellene váltania. Miért kezdtem ezzel a példával a prédikációt? Azért, mert a Kolossé gyülekezetnek írt levélből van ez a mai prédikációs alapige, és a Kolossé gyülekezetben nagyon komoly problémák voltak, amik miatt Pál apostol megírja azt a levelet, amit olvasunk is a Bibliában. Nem hosszú levél, csupán néhány fejezetből áll. Jó szívvel ajánlom a testvéreknek, hogy érdemes rászánni egy kis időt, és elolvasni elejétől végig a levelet, mert nagyon komoly témákat vet fel, és azt gondolom, hogy nagyon sok ponton elgondolkodhathat, akár minket személy szerint is az, ami a Kolossé levélben van. A legnagyobb probléma, ami ott abban a gyülekezetben volt, az, hogy megjelentek tévtanítások a gyülekezeti közösségben. Hogy olyan tanításokat kezdtek el egyesek vallani, akár hirdetni is, vagy vallani legalábbis, ami megzavarták az életüket. A hívő életüket zavarták meg. És olyan irányba kezdtek el sodródni, hogy ha valaki nem szól, és nem tereli vissza a helyes irányba az életüket, akkor hajótörést fognak szenvedni a hit útján. Ha nem történik valami azonnal, akkor a gyülekezet számára borítékolható a katasztrófa, és akkor nem mondhatja senki azt, hogy de hát derültékből villámcsapás volt az, ami történt, hiszen rengeteg jel mutatott arra, hogy valami nincsen rendben. És mi volt ez a valami, ami nem volt rendben? Hogy kezdtek elsodródni Krisztustól. Tulajdonképpen a legfontosabb dolog nem volt a helyén. Az Úr Jézus és az ő helye az életükben nem volt a helyén, nem volt a középpontban. Megvolt, hittek ők az Úrban, meg beszéltek a keresztről, de valahogy bejöttek mellé más dolgok is, és elkezdték kiszorítani onnan a Krisztust. És mik ezek konkrétan? Ha elolvassuk a levelet, akkor ilyeneket találunk benne. Konkrétan ugye a harmadik fejezet elejéről van a prédikációs alapige, a második fejezetnek az utolsó verseiben ilyeneket olvasunk, ahol sorba veszi Pál apostol ezeket a problémákat. Figyeljünk, hogy milyen problémák jelentek meg? Olyan bölcselkedésre kezdtek el figyelni a hívő emberek, gyülekezetbe járó emberek, akik egyébként vallották Krisztust megváltójuknak, amik emberek hagyományaihoz igazodtak, a világ elemeit kezdték el keresni és figyelembe venni az életükben, olyan tanítókat kezdtek el hallgatni, akik alázatoskodásban, angyalok iránti tiszteletben tetszelektek, látomásokkal foglalkoztak, saját bölcsességüktől felfuvalkodtak, és nem ragaszkodtak teljes mértékben Krisztushoz, a főhöz. És azt mondja Pál apostol, nagyon megrendítő ez a mondat, és nagyon párja annak az igének, amivel kezdődik a prédikációs alapigénk, hogy második fejezet 20. vers,
Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak e világ szerint élőkre kötelezők? Ha meghaltatok Krisztussal, akkor ne vegyetek magatokra olyan szabályokat, amik a halálra szánt életnek a szabályai és kötelezettségei, hanem legyetek szabadok arra az életre, amire Krisztus megszabadított benneteket. Mert hogy azok, amiket magatokra húztok, azok az emberi szabályok, azok csak emberi parancsok. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a magunk csinálta kegyeskedés és a test sanyargatása által valójában azonban semmit nem ér, csak öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Ezzel záródik a második fejezet. A prédikációs alapigét megelőző rész, amiben arról beszél Pál apostol, hogy vigyázzatok, mert amibe ti most belesodródtatok, az nem kegyesség, hanem kegyeskedés. És a kettő nagyon nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz, az első jó, és előre visz, és Krisztusban megerősít, a másik viszont romba dönt, előbb-utóbb tönkre teszi az ember életét. Látszólag hívő az ember, vagy látszólag is és valóban is hívő az ember? Ez a nagy kérdés. Nem csak a kolosséiaknak, hanem mindenkinek, aki akár ma igehirdetést hallgat erről az igéről. Akár itt a mi gyülekezetünkben, akár bárhol máshol. Kegyesség vagy kegyeskedés? Nem mindegy. Kiknek írja Pál apostol a levelet? Ugye kolosséi gyülekezet tagjainak. Ezek a kolosséi emberek olyan környezetben nőttek fel, ahol pogányság vette őket körül. Felnőtt korban hallották meg az evangéliumot. Felnőtt korban keresztelkedtek meg, nem úgy, mint ahogy most majd megkereszteljük Áront a keresztségben, hogy pici babaként már az Isten gyermekévé fogadja, és ölelő karjával magához hívja őt. Egy út kezdetére hívja. Nem, ott, Kolosséban, nem gyermekkorban ismerték meg az Urat, hanem felnőttként. Amikor viszont már tudatos döntést tudtak hozni, amikor aztán megkeresztelkedtek, akkor az a pecsét volt arra, hogy mi megtért, újjászületett emberek vagyunk, és az Úr Jézus uralma alá rendeltük az életünket. A kolossé gyülekezet tagjai így lettek keresztények. Így kerültek be a gyülekezetbe. Így kezdtek el igét hallgatni. Így kezdték el megélni a mindennapi életüket, hogy mi meghaltunk a bűnnek, és feltámadtuk Krisztusban. Hogy lezárult az, ami eddig volt, a múltam, a pogányságom, az óemberem, mert Krisztus kiemelt abból, amiben benne jártam. És én ebben az új életben járhatok. És ez fantasztikus, nem? De mi volt a probléma? Hogy észrevétlenül elkezdett visszalopakodni az óemberség, a pogányság az életükbe. Elkezdett halványulni az, ami olyan kristály tisztán ragyogott az életükben akkor, amikor a megtérésük, újjászületésük megtörtént. És egyszer csak azt vették észre, vagy talán észre se vették, hogy sodródnak egyre távolabb az Úr Jézus Krisztustól. Testvérek, olyan embereknek szól ez az ige, akik tudják, hogy én most miről beszélek. Hogy mi az a megtérés és újjászületés. Hogy tudják, mi az meghalni a régi életemnek, és újat kezdeni Krisztussal, új életben, újjászületés által. Akik tudják, hogy mit jelent az, hogy nem emberi parancsolatok kötöttségében kell élni az életemet, hanem felemelhetem a tekintetemet, mert van Krisztusom, és abban a szabadságban járhatok, amit az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, az én megváltóm kínált fel számomra. És testvérek, ebben a helyzetben, Mi az az üzenet, amit Isten meg akar fogalmazni nekünk? Nekem három dolgot helyezett most a szívemre az Isten, és mind a három nagyon megrendített, amikor ezeket felismertem. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, hogy te, aki itt vagy a gyülekezetben, és te, aki azt vallod, hogy Krisztus a te életednek az Ura, tudd azt, hogy mi a prioritás. Tudd azt, hogy mi a legfontosabb. És tartsd magad ahhoz, ami a legfontosabb. Az odafent valókkal törődjetek. Azokkal, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, mondja Pál apostol. És ezt nagyon könnyű félreérteni, ezt az igét. Mert ezzel nem azt mondja, hogy akkor nem kell foglalkozni a mindennapi élettel, mert én olyan szent vagyok, hogy csak a szent dolgokkal kell, hogy törődjek. Nem azt mondja, hogy hanyagold el a családodat, hanyagold el a munkádat, a kötelezettségeidet, mert te most már mennyei ember vagy, és csak a lelki dolgokkal kell, hogy foglalkozz. Vonulj ki a világból, hagyd magad mögött a mindennapi életet. Nem ezt mondja Pál apostol, hanem azt, hogy tudd, hogy mi a prioritás. Hogy amikor megéled ezeket a dolgokat, akkor úgy éld meg, hogy tudod, mi a legfontosabb. Hogy milyen hatása van annak a legfontosabbnak arra, amiben most éppen benne vagy. Vagy azokra a döntésekre, amiket éppen most meg kell hoznod. Vagy azokra a helyzetekre, amikben éppen most helyt kell állnod. Keressétek először az Isten országát és annak igazságát. Jézus is ezt mondja. És aztán jön a ráadás. Az megadatik, az rendben lesz. Csak ne felejtsd el, hogy mi a legfontosabb. Az odafent valókkal törődjetek. Az odafent valókat keressétek. Mind a két igen nagyon fontos. Keressétek. Ne várd a sült galambot. Nem fog az öletbe pottyanni. Keresd az Isten szerint itt mindenben. Hívő emberként ez legyen a legfontosabb. Úgy élj meg mindent, hogy keresed az Isten akaratát. Onnan nézd, hogy ő felőle, az örökké való dolgok felől, mi az, ami értékes itt a múlandó világban, az életedben. Keresd ezt! Legyen ott a szívedben ez a keresés. És ugyanakkor törekedj az odafent valókra. Azt is jelenti az a szó, ami ott van, hogy gondolkodjatok. Hogy legyen ott a gondolataidban a mennyei dolog. Amikor a mindennapok sodrásába benne vagy. Ne csak a mindennapok érdekeljenek, hanem azt, hogy itt most a mindennapokban az üdvösségen felől mi látszik, és hogyan látszik. Testvérek, megvan ez a prioritás az életünkben? Biztos vagyok benne, hogy amikor az ember megtért és újjászületett, akkor megvolt. De vajon azóta eltelt x év, vagy talán évtized? Még mindig megvan. Ha nincs, akkor térj vissza hozzá. Sürgeti Pál apostol a kolosséiakat, hogy elsodródtatok ettől. Térjetek vissza ehhez, a legfontosabbhoz, hogy a legfontosabbat lássátok. Aztán a másik nagyon fontos üzenet, amit mond Pál apostol, hogy ha megtért újjászületett ember vagy, akkor elrejtett életed van. Elrejtett életed van. Te tudod, hogy elrejtett életed van? Nagyon komoly ige tanulmányt olvastam ezzel a résszel kapcsolatban, Túróci püspöknek az ige hirdetés kötetében. Ezt is jó szívvel ajánlom a testvéreknek, mert érdemes az ő ige hirdetéseit is olvasni. Nagyon megdöbbentett az, amire ő rámutatott ezzel az igével kapcsolatban. Hogy mit jelent az, hogy elrejtett életed van? Hát jelenti azt, hogy Krisztus elrejti Isten elől a bűneimet. Ez az alapja. Elrejtett életem van, az Isten elől el van rejtve a bűnöm, mert ott van a Golgotai kereszt, és Krisztus a keresztre feszített, a megváltó, elrejti az Isten elől az én bűneimet. A kereszt védelmében vagyok. A rejtettségében. Ahogy a gyerek odabújik a szülőhöz. Mert ott érzi magát biztonságban. Ha jön valami félelmetes, a gyerek bebújik apuka háta mögé, mert ott biztonságban van. Ugyanígy elrejtett életünk van, az Isten elől Krisztus az ő keresztje által elrejti a mi bűneinket. Hát nem fantasztikus ebben élni? Ott lüktet még benned ennek a csodálatos hatása, hogy ez a mindennapjaimra is hatással van, így élhetem meg a dolgaimat. Még mindig, x évvel, évtizeddel a megtérésem után is. Vagy a másik, hogy mit jelent ez az elrejtettség, erről is beszél itt pont a kijelölt szakaszban is Pál apostol, hogy Krisztus elrejti az emberek elől a dicsőségemet. Azt mondja, hogy majd amikor eljön Krisztus, akkor a mi dicsőségünk nyilvánvalóvá válik. A világ számára is. Most el van rejtve. A Krisztus dicsősége is el van rejtve a világ elől. Krisztust a világ hogy látja? Egy nyomorult, szerencsétlen, erőtlen valaki, akit keresztre lehetett feszíteni. Világura! Na ne vicceljünk már! Hol van itt az Isten dicsősége? De ott van benne az Isten dicsősége. Hirdette, aki őt követi, az most nem tündökölhet ebben a világban. Mert ha tündököl, akkor valami nagyon nem stimmel. Ha én Krisztusé vagyok, akkor úgy élem az életemet, hogy az a dicsőség, ami majd az Isten országában, Krisztus visszajövetelekor nyilvánvalóvá lesz az én életemben is, és a te életedben is, ha az Úré vagy, akkor az nyilvánvalóvá lesz. De most rejtve kell, hogy maradjon. És a harmadik, ez talán a legmegdöbbentőbb, mert ezt a kettőt talán jobban szoktuk mondani, de a harmadik, ami engem nagyon szíven ütött, hogy miben tapasztalható meg az elrejtettségem, hogy Krisztus elrejti önmagam elől az erényeimet. Az elrejtett élet az azt jelenti, hogy a saját jóságom, a saját erényeim már nincsenek a szemem előtt. Amíg ott vannak a szemem előtt, amíg látom a magam jóságát, jó cselekedeteit, kiválóságát, ami miatt esetleg emberek dicsérgetnek, meg azt mondják, hogy fú, milyen fantasztikus ez a valaki, addig nem fogom meglátni a gyengeségeimet. Addig nem fogom észrevenni a bűneimet. Addig csak a jóságomat és az erényeimet fogom látni. De ha oda kerülök Krisztus keresztjéhez, akkor hirtelen ő elrejti a jóságomat, meg az erényeimet saját magam elől, és meglátom azt, ami gyengeség bennem. Az, ami miatt halálra vagyok számva, halálra vagyok ítélve. Ami miatt nem állhatok meg majd az Isten színe előtt emelt fővel. De ha meglátom ezt, mert elrejtette a kiválóságomat az Isten, meglátom akkor a bűneimet, akkor már is oda jutok a kereszthez, a kereszt védelméhez. Milyen jó ilyen elrejtett életben élni. Krisztussal elrejtett életben élni az Istennel. Mindenki, aki megtért és újjászületett, így indul a hívő életébe. De ha telnek múlnak az évek, évtizedek, jönnek mindenféle tanítások, meg jön a megszokás, nem lehet, hogy ez elhalványul? És kell, hogy szóljon az ige hirdetés? Kell, hogy szóljon az apostoli szó? Kell, hogy ébrezgesse a lelkünket az Isten szent lelke? Hogy térj vissza ehhez, mert különben hamis biztonságérzetben ringatod magad. És aztán a harmadik üzenete ennek az igének, konkrétan a tükörbenézés, az önvizsgálat, amikor súlyos bűnöket sorol fel az apostol. Nem tudom, felfigyeltünk-e arra, hogy két külön csoportba rendezi az apostola az itt felsorolt bűnöket. Különbséget tesz azok között, amik már a múlté, és azok között, amik még most is jelen vannak. És mit mond az első csoportban, amik már a múlté, a megtérés előtt jellemzett benneteket? Szexuális bűnök, gonosz kívánságok és anyagiakkal való visszaélés. Nagyon súlyos területek. És ezekkel kapcsolatban azt mondja az apostol, hogy ezeket tettétek, amíg nem ismertétek meg Krisztust. Na most itt a kérdés. Ezek tényleg a múlt?
mindegyik terület? Nincs olyan bűn az életünkben ezen területek valamelyikéről, ami nem csak a múlt, hanem a jelen is, most is ott van az életünkben? Ha ott van, akkor ezzel nagyon-nagyon komolyan kell foglalkozni, és nagyon komolyan ide kell jönni az Isten elé, és rendezni, mert különben baj lesz.
Ugye, amikor megtértünk, újjászülettünk, Krisztus belépett az életünkbe, akkor ugye ezek a területek megtisztultak? Miért kérdezem ezt? Mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek az életében, aki egyébként elmondja azt, hogy új életet kapott Krisztusban, ezeken a területeken mindenhol rend van az életében. Saját életemet is meg kell vizsgálni. Nektek is meg kell vizsgálni a saját életeteket, testvérem. És ha valahol valami nem stimmel, akkor azonnal lépni kell. Mert ha nem, akkor utána ne mondd azt, hogy derültékből villámcsapásként ért az, ami történt. Mert összeomlott valami. Olyan terület, ami ezekből a bűnökből következik az életedben. Vagy ott van a másik csoportja a bűnöknek, amire azt mondja Pál, hogy a mostaniak, és hogy ezekkel is foglalkozni kell, a harag, indulat, gonoszság, gyalázatos beszéd. Vessétek el ezeket. Harag, indulat, gonoszság, gyalázatos beszéd. Melyik az, amelyiknél nem érezzük találva magunkat? Melyik az, ami nincs ott ma is hívő emberek életében? Azt mondja Pál apostol, hogy pedig most kell ezt innen elpakolni, kidobni. Nincs helye. Nem alkudhatsz meg ezekkel, hogy ja, hát igen, ez belefér, meg mindenki így csinálja. Nem. Tessék küzdeni ellene. Vedd fel a harcot. Állj bele a küzdelembe. Ne dőlj hátra, mint aki jól végezte dolgát. Hanem küzdj, van Krisztusod, aki segít. De neked is oda kell állnod. A tagjaidban lakó bűn ellen harcolnod kell az Úr Jézus segítségével. Mert különben hamis biztonságérzetben ringatod magad, és aztán meglepődsz, hogy derültékből villámcsapásként történt, hogy összeomlott az életem. Ne legyen így. Testvére, melyik van ott most a szívedben? Melyik az, amire most nagyon ott van, és találva érzed magad? Dobd ki! Mire vársz? Ne menj úgy haza, hogy magaddal viszed. Megláttad, hogy mi ez? Kész vagy rá? Szabad emberként tudsz kimenni ezen az ajtón, ahova nem szabad emberként jöttél be? Krisztus kínálja ezt. Azért szól ez az igehirdetés. Élsz ezzel a lehetőséggel? Meghaltatok, és feltámadtatok a Krisztussal, mondja az apostol. Nagyon drasztikus ez a megfogalmazás. Halál és élet, amiről szól. Véget ért, és elkezdődött életről. A bűn által tönkretett élet végéről, a bűn által megnyomorított élet haláláról, és a Krisztusban kapott új élet valóságáról. Ha ez a fordulópont már megtörtént az életedben, évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt, akkor most ebben az új életben akar téged megerősíteni, vagy ehhez az új élethez akar visszavinni téged az Isten. Ha viszont még nem, mert lehet olyan itt a jelenlévő között, aki ezt csak így messziről hallgatja, akkor erre hív, hogy történjen meg végre. Mire vársz? Az Isten jót kínál. Élj azzal az ajándékkal, amit az Isten neked akar adni. Hajj meg a bűnnek, és támadj fel új életre az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan kemény szavakat mondtál most, és nem esett jól ezeket hallani. Nem esik jól ilyen témákkal foglalkozni. De köszönjük neked azt, hogy te jó vagy, és mindenben, ami javunkat munkálod,
és hogyha valamiről beszélgetni akarsz velünk, akkor azt azért teszed, mert segíteni akarsz rajtunk. Te látod, Urunk, mindegyikünknek az életét. Te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Hogy mi az a pont, amiben változásra van szükségünk. Hogy mi az, amit elő kell hoznunk a sötétségből. Mi az, amiben vissza kell térnünk az elsodródottságból. Urunk, mi hiszünk neked, bízunk benned. Cselekedjél a te kegyelmed legjobb akaratod szerint. És add, hogy valóban megújult életünk lehessen. Amen. Most énekeljük a 443-as ének első versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációs óra. Jövő vasárnap 9 óra 45 perctől imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekistentisztelet. Az istentiszteleten úrvacsora és születésnapos köszöntés is lesz. Istentiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu internetes oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet majd meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. A nyírteleki és kisvárdai istentiszteletek is ide szoktak felkerülni. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valaki bajban van és segítségre van szüksége, lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra. Segítsük ezzel ezt a szolgálatot, hogy szóljunk akár azt is, hogyha nekünk van szükségünk erre, vagy ha látjuk a környezetünkben élőket, hogy valakihez jó lenne most odalépni. Szeretnénk indítani a gyülekezetben házaspáros kört. Kérjük, hogy aki ebben szeretne részt venni, az jelezze, hogy az időpontot lehessen egyeztetni. Újraindul az óvodás hittan a nyírteleki és a belegrádi tagovodákban. Bátorítsuk a környezetünkben élő szülőket, hogy jelentkezzenek az óvónőnél hittanra. Ezekben a hetekben norvég testvér egyházkerületünk gyülekezeteit hordozzuk imádságban. Így a voldai testvér gyülekezetünk mellett imádkozzunk a Tingvold, a Straumnes, az Őre és a Jemnes gyülekezetekért, illetve egyházmegyénk gyülekezeteiért is. Mai istentiszteletünkön keresztelés lesz, megkereszteljük Nyári Resán Áront, hordozzuk imádságban őt is és az egész családot. És a programok közül még a jövő szombati kisvárdai csendes napot szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Ez az egyházmegye presbitereinek csendes napja, innen a mi gyülekezetünkből is a presbiter testvérek ezen részt vesznek. A gyülekezet tagjaitól az imádságos támogatást szeretnénk kérni, hogy hordozzák ezt a szombati alkalmat imádságaikban. Imakérésekhez csatlakozik még a kölcsei gyülekezet is, régóta hordozzuk már őket is imádságban, az imalistán is szerepelnek. Most a napokban a kölcsei lelkész mondta, hogy különösen is a fehérgyarmati misszióért kérik az imádságot, hiszen fehérgyarmaton próbálnak meg alkalmakat tartani. Van rá valamennyi érdeklődés, de nagyon kell az, hogy imádságban hordozzuk őket, hogyha Isten tényleg ott szeretne rajtuk keresztül munkálkodni, akkor megkapják ehhez mindazt, ami szükséges. És az alkalmak közül itt a bulletinben is szerepel, hogy a presbiterek munkatársak kirándulása október 6-án lesz, Biatorbágyi alkalmak októberben a Biblia tanulmányozó hét és a férfi hét, majd pedig az okit. Az eke alkalmak közül a csendes nap, illetve az ifjúsági hétvége van előttünk. Ezeket is hordozzuk imádságban, és amelyiknél úgy érezzük, hogy ez a mikorosztályunknak szól, vagy nekünk szól, bátran jelentkezzünk, vegyünk részt rajtuk. Isten áldása legyen a hirdetéseken, terveinken, hogy valóban megvalósulhasson Isten áldásával az, amit Isten szeretne elvégezni. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig akkor készüljünk a keresztelésre, a 296-os számú ének első és második versével. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor gyermeketek a Szent Keresztségben részesül. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, őrizze meg bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva mind örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt az igét, amit egy gyermek keresztelőjére választottam. Hiszem azt, hogy Isten adta ezt az igét, hogy az ő keresztelős igéje legyen, amit megírva találunk Mózes 4. könyvében, a 6. fejezetben, a 24-től a 26. versig a következőképpen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves szülők, keresztszülők, családtagok, gyülekezet, Ugye a kisgyermeknek, aki most a keresztségben részesül, a szülei az Áron nevet adták, és amikor hordoztam a szívemben és az imádságaimban azt, hogy vajon milyen igét kellene Áronnak hozni a keresztelőjére, akkor egy dolog rögtön bizonyossá vált, hogy olyan ige kell, hogy itt elhangozzon, ami a bibliai Áronhoz köthető. És aztán, amikor ezt felismertem, akkor nagyon gyorsan világossá lett, hogy az Ároni áldásnak a szavai azok, amelyeket bele kell, hogy írjak most az Isten szent lelke által a ti szívetekbe, az ő életébe, mert erre az áldásra és ennek az áldásnak a mondataira neki egész földi életében és örök életre mutatóan szüksége van. Ugye Áron a Bibliában, az Ószövetségben szerepel, egy nagyon fontos bibliai személy. Olyan valaki, akiről most nem kell megjedni a gyülekezetnek, meg a családnak, nem fogom elmondani az összes bibliai történetet, amiben ő szerepel, de ha összefoglalóan kell róla szólni, akkor én azt mondanám, hogy ő egy olyan valaki az Ószövetségben, akinek az életét alapvetően meghatározta az Istennel való kapcsolat. És ebben az életben, amiben tehát az Istennel való kapcsolat volt a legmeghatározóbb, voltak nagyon különleges szolgálatok, feladatok, de voltak nagy nehézségek, sőt, bukások is. És úgy élte meg az életét az Isten közelében, hogy mind a kettővel szembe kellett néznie, mind a kettő realitás volt az életében. Az Isten áldása is tulajdonképpen ő hozzá kapcsolódik, ahhoz, amit minden Isten tiszteleten áldásként el is szoktuk mondani. Nem tudjuk azt, hogy ennek a pici legénykének milyen életet készített el az Úr. Sokat mosolyog, vidám, kiegyensúlyozott baba, most ennyit látunk róla. De hogy mi vár rá a következő években, évtizedekben, hogy milyen fontos események lesznek az ő életében, azt nem tudhatjuk. De az mindenképpen nagyon fontos, hogy egyrészt az Isten tudja, hogy mit készített számára, a másik pedig, hogy legyen példa számára a bibliai Áron, hogy az Istennel való kapcsolat határozza meg egész földi életét. Ez elengedhetetlen. Amikor mi most megkereszteljük őt, akkor tulajdonképpen ez a kapcsolat egy ilyen első lépésként elkezdődhet. Az Istennel való kapcsolata hivatalossá válik, ami még önmagában nem teljes, hiszen ő még nem tudja, hogy mi történik itt, de elkezdődik, és aztán ez a kapcsolat meghatározhatja az egész életét. A bibliai Áron életében, egész életében fontos volt az Istennel való kapcsolat. Fogom majd föltenni nektek a kérdéseket, hogy vállaljátok-e, hogy gondoskodtok egy gyermek hívő keresztényé növekedéséről. Most egyelőre a ti felelősségetek, hogy biztosítsátok ezt, aztán meg az övé, hogyha megismeri Istent, hogy egész életében az Istennel való kapcsolat a legfontosabb legyen. És aztán a másik dolog, ez az egyik üzenete ennek az igének útravalóként, a másik pedig ez a bizonyos Ároni áldás. Én azt gondolom, nem véletlenül kellett nektek az Ároni áldást kapni most. Azért, mert az Ároni áldása gyülekezeti Isten tiszteletünknek az egyik fontos eleme. Tulajdonképpen a zárása. Nincs olyan Isten tisztelet evangélikus egyházunkban, ami ne ezzel az áldással zárulna. Egy olyan igét kapott most ez a kisfiú, ami őt a gyülekezethez kapcsolja. Ahhoz a családhoz, a lelki családhoz, amelyben ő növekedhet. Nagyon fontos az, hogy az ember ismerje a családtagjait. Azokat is, akikkel együtt él, a mindennapokat megosztja, és azokat is, akik kicsit távolabbi rokonok. Milyen szörnyű az, amikor valaki arról beszél, hogy ja, tudom, hogy van XY, aki rokon, de fogalmam sincs róla, hogy egyébként mi van vele, vagy éle még, vagy meghalt, vagy egyebek. Az, hogy ti egy olyan igét kaptok, ami az Isten tisztelethez kapcsol, az megerősítés az Istentől arra, hogy itt ebben a gyülekezetben, ebben a lelki családban ennek a kisfiúnak otthona lehet, otthona kell, hogy legyen. Ha eljöttök majd Isten tiszteletre, és halljátok a végén az áldást. Akkor megdobbanhat a szívetek, meg taníthatjátok neki, hogy de hát ez érted is szól ez az áldás. Te ezzel indultál, erre az áldásra van szükséged. És tulajdonképpen így lehet aztán megélni a mindennapi életet. Azzal, amit az Isten ad, leginkább Jézus Krisztusban, bűneink bocsánatát és az örök életet, és mindazt, ami a mindennapi életben megélhető, átvehető ajándék az Istentől. Szóval fogadjátok szeretettel ezt az igét. Nagyon kedvesen mosolyog rám, mintha értené, hogy miről beszélek. Érteni nem érti, de azt hiszem érzi, hogy itt történik most valami. A maga kis egyszerű gyermeki módján érzi, hogy jó dolog van itt, ami történik. Ti viszont értitek, hogy miről van szó. Szülőként, keresztszülőként erről majd tanítani kell ezt a gyermeket, és a család többi tagjának is, hogy tényleg valósággá válhasson számára mindaz, ami az Isten igéjében számára el van készítve. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, áraszt ki rá szent lelkedet, ébreszt benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, magatok és a gyermek nevében. Kérdem tőletek, az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat. Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztényi növekedéséről? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi a gyermek neve? Áron, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és lélekkel újonnan szül, ha hittel befogadod őt, és minden bűnödet megbocsátja, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen, békesség néked. És akkor most, hogy édesanyja tartja a kezében, akkor adjunk hálát az Istennek azért is, hogy az édesanyját megsegítette a várandóság és a szülés idején, és imádkozzunk a családért. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk most ezen az Isten tiszteleten, és hogy csoda történhetett a család életében. Élet jöhetett a világra, egy ajándék érkezhetett a család és a gyülekezet életébe. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a fájdalmak sokaságából te új életet hoztál elő. Köszönjük azt, hogy Bogit megsegítetted a várandóság idején és a szülés nehéz óráiban is. Köszönjük neked azt, hogy az egész családot te hordoztad a te gondviselő szereteteddel, akkor is, amikor várakozás volt bennük, akkor is, amikor aggodalmak, és akkor is, amikor öröm töltötte be a szívüket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te munkáltad ki a szívükben azt is, hogy gyermeküket rád szeretnék bízni. Így hozzuk most eléd Áront, és bízzuk a te kegyelmedre. Köszönjük neked azt az igét, amit adtál, és azt, hogy te ígéretet adtál arra, hogy magadhoz öleled őt, és vezeted egész életében, és hogy az Úr Jézus által örök életet akarsz adni neki is. Urunk, imádkozunk a családért, szülőkért, keresztszülőkért, családtagokért, hogy hadd tudják felelősen megélni az ő hivatásukat a gyermek felé, hadd tudják őt úgy nevelni, hogy mindent megkapjon, amire igazán szüksége van, leginkább a lelki dolgokban is megkaphassa azt, hogy megismerjen téged. És Urunk, imádkozunk azért is, hogy amikor majd már nagyobb acska lesz és döntéshelyzetben van, akkor Áron hadd tudjon dönteni melletted, hadd tudja átadni az ő életét, szívét a te kezedbe, és hadd tudja átélni azt, hogy milyen meghalni a bűnnek, és feltámadni a tőled való új életre. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kérhetjük a te áldásodat. Áld meg az egész családot, és áld meg a gyülekezetet. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen. Foglaljatok helyet, és akkor a gyülekezet pedig csendesedjen még el a záró imádságra. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy bármi történik is a mi életünkben, te mindenről tudsz, és te mindenben mellénk tudsz állni. Köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád örömeinkkel, nehézségeinkkel egyaránt. És bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem jut eszünkbe, hogy hozzád forduljunk imádságba, csak akkor, amikor már bajba kerülünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat a bajokat, amik ott vannak az életünkben, kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. Eléd hozhatunk betegségeket, nyomorúságokat, gyötrő kérdéseket. És köszönjük neked azt, hogy neked ezekben van megoldásod. Vagy ha nem a megoldást szeretnéd elhozni még az életünkben, akkor tudsz velünk beszélgetni ezekről a dolgokról. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy eléd jöhetünk akkor, amikor személyes életünk dolgai foglalkoztatnak, de akkor is, amikor a családunkban történnek dolgok, vagy éppen a gyülekezetünkben, a tágabb környezetünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy nagyon sok mindenért van okunk hálát adni. Köszönjük neked azt, hogy te vezetsz minket szent lelkeddel. Bocsáss meg azt, hogy sokszor nem figyelünk oda, hogy mit akarsz nekünk mondani. Köszönjük neked azt, hogy te olyan sok mindennel megajándékozol bennünket, de mi sokszor csak a hiányokat látjuk meg. Köszönjük azt, hogy te tanítani akarsz bennünket, pedig mi sokszor azt hiszük, hogy mi mindent nagyon jól tudunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehettünk ma az Isten tiszteleten, és köszönjük azt, amit ma kibontottál számunkra. És hadd imádkozzunk, Urunk, most még itt az Isten tiszteleten, az előttünk álló hét alkalmaiért, a megszokott hétközi alkalmakért is, de a szombati presbiteri csendes napért is. Kérünk, Urunk, hogy te adj mindenhová élő igét, te add a te szent lelkedet, te adj nyitott szíveket és odaszánt szolgálókat, hogy valóban életek változhassanak meg, akár éppen a jövő héten is. És Urunk, imádkozunk a távoli gyülekezetekért ott Norvégiában, de imádkozunk azokért, akik kérték a mi imádságainkat valamilyen oknál fogva, de imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik kérik, hogy álljunk melléjük. Köszönjük, Urunk, hogy ezt mind-mind idehozhatjuk eléd, és hogyha eléd hozzuk, akkor tudhatjuk, hogy jó helyen van nálad. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz minket, és kérünk, hallgass meg azt az imádságot, amit a te nevedben mondunk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. A 43-as a záró énekünk. Thank you.
Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik a lelkem hozzád, Istenem. Áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok, új életben megérhetett, erős áram Istenünk.